Folytatódik a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja. A műsor második felében szó lesz a takarékszövetkezeti szektor átalakításáról. Bemutatjuk a Mesterséges Intelligencia Koalíció az Infotér konferencián bejelentett akciótervének főbb elemeit. Az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa pedig az idei közgazdasági Nobel-díjazottak globális szegénység elleni kutató munkáját ismerteti. Tartsanak velünk továbbra is! A takarékszövetkezeti szektor átalakításának részeként 2019. október 31-én 11 takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank ZRT-ben. Az egyesülést követően az ország 5. legnagyobb bankja jön majd létre. Egerszegi Ádámot, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank alelnökét az átállás részleteiről is kérdeztem.
A takarékcsoport valamennyi kereskedelmi banki tevékenységét ellátó intézménye, tehát 11 takarékszövetkezet, illetve a Takarékkereskedelmi Bank fog beolvadni október 31-én a Takarékbank ZRT-be, és így létrejön az ország legnagyobb fiókhálózatával, 750 fiókjával rendelkező bankja. Közel 1,2 millió ügyfelet fogunk kiszolgálni, ebből 1 millió lakossági ügyfél, illetve közel 200 000 ügyfelünk vállalkozó, illetve intézményi ügyfélkörbe tartozó ügyfél.
Ugye a jogi egyesüléssel egy időben az informatikai rendszerek egységesítése is meg fog majd történni. Hogyan fog az átállás majd megvalósulni, és ez alatt az időszak alatt az ügyfelek mire számíthatnak, hogyan lesznek elérhetőek a fiókok, lesz-e esetlegesen internetes leállás?
Az egyesülési folyamatnak a következő és egyben legjelentősebb állomása ez az október 31-i időpont. Ugye ebben az időpontban a társaságnak a cégjogi egyesülése fog megtörténni, és ezen a hosszú hétvégén, tehát az október végi, november elejé hosszú hétvégén, illetve az azt követő két munkanapon a Takarékbank, illetve a beolvadó intézmények bankszűnapot fognak tartani, és ezt követően november 6-án fog megindulni a teljes ügyfélforgalom, illetve ekkor nyitnak ki teljes mértékben a bankfiókjaink. Ebben az időszakban, tehát az átállási időszak 5 napjában az ügyfeleink, mint minden egyesülési folyamat során, bankkártyáikat természetesen teljes körűen tudják használni. Az október 31-i záró fedezetüknek vagy egyenlegüknek megfelelő összeg erejéig. Az 5 napos átállási időszakában, ugye a bankszünnap ideje alatt a bankfiókjaink zárva lesznek, illetve a netbank, illetve a mobil applikációnk nem lesz elérhető az ügyfelek számára. Az informatikai migrációnak ugye az első lépése azt jelenti ebben az időszakban, hogy a Takarékkereskedelmi Bank ügyfeleit, illetve a Takarékkereskedelmi Bank informatikai állományát fogjuk a Takarékbank ZRT informatikai rendszerébe migrálni. A takarékszövetkezetek informatikai migrációja több lépésben ezt követően fog majd megvalósulni, a jövő év közepéig. És aztán ez a migrációs folyamat, illetve ennek a végeredménye fogja azt lehetővé tenni, hogy teljes körűen megújítsuk termékkörünket, illetve szolgáltatási palettánkat. Addig is én azt gondolom, hogy lesznek újdonságok, tekintettel arra, hogy a Takarékbank ZRT ügyfelei egy internetbankrendszert fognak tudni használni, tehát ez 1,2 millió ügyfél egy internetbankrendszert és egy mobil applikációt fog tudni használni a jövőben. November 6-ától, amilyen szempontból egy teljes újdonság az ügyfelek számára, illetve az ATM hálózat természetesen a teljes ügyfélkör számára egységesen elérhető lesz.
Lehet-e már most azt tudni, hogy milyen fejlesztésekre, milyen újításokra számíthatnak majd az ügyfelek?
Két dolgot említenék. Az egyik, hogy a takarékszövetkezeti hagyományokat és ügyfélbarát hozzáállást azt meg szeretnénk természetesen tartani, annak ellenére, hogy egy nagy bank alakul a takarékcsoport és így a Takarékbank. Viszont modernizálni fogjuk a termékkört, és ennek az elsődleges része az az, hogy a digitalizáció terén szeretnénk jelentősebb mértékben előre lépni majd a 2020-as évben, mind az internetbank, mind a mobil applikáció terén.
Egerszegi Ádámot, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank alelnökét hallották. A Mesterséges Intelligencia Koalíció akcióterve részeként új kutatóközpont és adatvagyon ügynökség jön létre, jelentették be kedden Balatonfüreden az Infotér konferencián. Jakab Rolandot, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökét kérdeztem.
A Mesterséges Intelligencia Kiválósági Központot jelentettük be, annak a felállítását. A felsőoktatási intézményekből, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hivatal intézeteiből álló tagságra épülő konzorcium fogja létrehozni. Ennek a legfontosabb célja, hogy szervezze, koordinálja az alapkutatási és alkalmazott kutatási erőfeszítéseket, hogy ezáltal bekapcsolódjon az Európai Mesterséges Intelligencia Kiválósági Központok munkájába, és szerepet vállal a mesterséges intelligencia oktatás és fejlesztés terén is. Azt is bejelentettük, hogy a Mesterséges Intelligencia Koalíció, amely immár közel 200 tagot számlál, és több mint 800 szakember vesz részt a különböző munkacsoportok munkájában. A mesterséges intelligencia stratégia megalkotása után ezzel a kiválósági központtal együttműködésben fokozatosan bekapcsolódik az európai mesterséges intelligencia innovációs központoknak a hálózatába is. Nagyon fontos volt még a bejelentés során az adatvagyonügynökséggel kapcsolatos tennivalók, hiszen a globális mesterséges intelligencia versenyben elengedhetetlen adatvagyon hasznosítás céljából GDPR kompatibilis adatpiaci platformot létrehozni. Ezáltal adatpiac tereket építünk az állam és versenyszférában keletkező nem személyhez kötött adatoknak, és összekötjük az adatpiaci keresletet és kínálatot. Szükség lesz így egy nemzeti adatvagyon ügynökségre, amely megteremti a felhasználás feltételeit, azonosítja az érdekelt szereplőket, valamint támogatja az adatpiac kiépítését és működését.
Nagyon sok szakszót elmondott, adatpiac, mesterséges intelligencia, ez egy átlag hallgatónak nem biztos, hogy túlságosan életközeli. Hogyha nagyon egyszerűen kellene elmondani azt, hogy miről van szó akkor, amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor hogyan tudná megvilágítani a lényegét ennek a kifejezésnek?
Nem is gondolnánk, hogy egy sor szolgáltatás, amelyet igénybe veszünk, vagy eszközök, amelyeket használunk, azokban már mindegyikben van valamilyen mesterséges intelligencia szoftverdarabka vagy algoritmus. Például, hogyha fényképezünk, és azt veszük észre, hogy a fényképezés előtt az arcokat egy ilyen kis négyzettel jelöli a telefonunk, akkor ez már azt jelenti, hogy a kamera felismerte, hogy az ott egy arc, és arra ő fókuszálni kíván. Ezek a képfelismerő algoritmusok egy adott szolgáltatás hatékonyságát növelik. A lényeg szerintem az, hogy nagyon nagy mennyiségű adatok vagyunk képesek értelmezni, elemezni, és múltbeli információk alapján következtetéseket levonni, hogy mi várható a jövőben. Tehát mintázatokat gyűjtünk, és azok alapján teszünk valamilyen becslést, valamilyen előrejelzést a jövőt illetően.
Jakab Rolandot, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökét hallották. A globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért három közgazdász kapta meg az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat. A kitüntetettekről Molnár Györggyel, az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael Kramer, a három kutató, és a szegénység enyhítése terén végzett kutatásaikért kapták. Ugye ők a kísérleti közgazdaságtan területén dolgoznak. Arról szól a történet, hogy a szegénység enyhítésére irányuló próbálkozások közül elég sok eltökélt próbálkozás volt, ami kudarcba fulladt. Voltak sikeresek is, és nagyon sok átfogó elmélet született arról, hogy a szegénység mitől tartós egyes országokban, hogyan lehet, vagy hogyan nem lehet enyhíteni. Hogy egy példát mondjak, nagy vita volt azon, hogy létezik-e a szegénységi csapda jelensége. Tehát van-e olyan, hogyha valaki túlzottan szegény, akkor onnan nem tud kikerülni csak akkor, hogyha egy nagyobb külső támogatást kap. Ezt vannak, akik nagyon vitatták, és vannak, akik emellett vannak. És mind a három kutatóra az a jellemző, ők egy olyan kutatási irányt kezdtek el, hogy ne nagy átfogó válaszokat adjunk, hanem vizsgáljunk meg nagyon konkrét programokat, hogy azokkal mi történik. Tehát vegyünk egy-egy jól körülhatárolt szegénységenyhítő programot, és nézzük meg, hogyan hat. És ezt a megnézést, ezt egy rendkívüli tudományos alapossággal és mélységgel hajtották végre, és akkor itt jön a kísérleti közgazdaságtan eszközrendszere, hogy kiválasztanak egy csoportot, aki kap valamilyen szakszóval, ezt úgy mondjuk, hogy kicsit csúnyasz, hogy valamilyen kezelést, majd mondok rá példákat, és olyanokat, akik ugyanolyan társadalmi helyzetben vannak, ugyanolyan szegények, és nem kapják meg ezt a konkrét programot, és utána megvizsgálják, hogy volt-e hatás, volt-e rövid távú, volt-e hosszú távú hatás.
Milyen programokon keresztül vizsgálták a szegénységet ezek a kutatók? Tehát melyek voltak a területek?
Különböző oktatási módszerek és beavatkozások hatása, különböző egészségügyi beavatkozások, vagy a szociális mikrohitelezés, vagy mikrovállalkozások indítása, és ennek van-e tartós hatása. A Michael Kramer vizsgálta például Afrikában a gyerekek féregtelenítésének a hatását a hosszú távú jövedelemre és a későbbi felnőttkori életesélyekre, az ivóvíz fertőtlenítésének a hatása. Benes és Duflo írtak egy nagyon nagy hatású könyvet is a témáról. Egy másik például a malária elleni védekezésnek az egyik remek eszköze, egy vegyszerrel átitatott háló, az éjszakai szúnyogháló. Azon például nagyon nagy vita volt, hogy ezt a szúnyoghálós módszert piaci alapon érdemes elterjeszteni, vagy adjanak rá kedvezményt, és akkor ugye a kutatások bebizonyították, hogy a leghatékonyabb az egész társadalom számára az a megoldás, hogy a támogatást adnak az első használathoz, hogy ezzel vegyék rá az embereket.
Ezekkel az eszközökkel el lehet érni azt, hogy megszüntessék a szegénységet, tehát hogy hatékonyak voltak ezek a módszerek, tehát egy-egy ilyen egyszeri egészségügyi beavatkozás vagy oktatási beavatkozás az segített a szegénység felszámolásában?
Pont ez a dolognak a lényege, hogy ugye azon a véleményen vannak, hogy ezt meg kell vizsgálni ezekkel az eszközökkel. Találtak olyan módszert, ami rendkívül hatásosnak bizonyult, kevés költséggel nagy eredményeket lehetett vele elérni, például ez a féregtelenítés is, vagy a malária háló is ilyenek, és volt olyan eszköz, aminél azt találták, hogy nagyon kicsi a hatása. Példa erre az előbb említett mikrohitelezés. Azt vizsgálták, hogy hosszú távon ezzel a módszerrel lehet-e enyhíteni a szegénységet. És nagyon alapos, rendkívül mély és nagyon komoly ökonometriai eszközöket igénylő módszerekkel végülis arra az eredményre jutottak, hogy ennek nagyon csekély a hatása, miközben a különböző fejlesztési szervezetek elég jelentős összegeket költöttek arra, hogy ezt a mikrohitelezést alkalmazzák. Nem azt jelenti, hogy maga a módszer nem jó, inkább csak az, hogyha egyéb beavatkozásokkal, képzéssel, mentorálással nem párosul, akkor önmagában nem fogja hosszú távon enyhíteni a szegénységet, vagy csak kevésbé működik.
Molnár Györgyöt, az MTL Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát hallották. Ezen a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják, vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.